Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 111. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik: hálát adok, Uram, néked. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, János apostol közönséges első levele második fejezetében. Isten igéje ezen a helyen a következőképpen szól hozzánk, a János első levele második részének 12-től 16-ig terjedő verseiből. Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Írok néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok néktek, ifiak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek, fiacskák, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek, fiak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, nem az Atyától van, hanem a világtól. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy elfogadsz bennünket, amikor eléd járulunk örömünkkel és hálánkkal gyermekeinkért. Kezedből kaptuk őket, mert az életük tőled van. Te vagy az élet forrása és gazdája. Most, amikor az életük mérföldkőhöz érkezett, mert anyaszentegyházunkban immár felnőttek lettek, megállunk előtted, és jóságot sokféle megnyilvánulásáról emlékezünk. Kérünk, add meg ennek az emlékezésnek te magad a tartalmát azzal, hogy igéd üzenete érthető és személyes legyen számunkra. Teremts közösséget szent lelked által most veled és egymással. Jézus Krisztus nevében kérünk, áld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban. János apostol közönséges első levele második fejezetének 15. versében eképpen. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet! Mai világunk embere eltérő értékrendek, vélemények, sodró erő hatásában él. Ugyanarról az eseményről, az egyik hírműsor mást mond, mint a másik. Az nyer, amelyik a véleményét hihetőbben tudja képviselni, és nyer akkor is, ha a hihetően képviselt vélemény nem mindenben felel meg a valóságnak. Gyermekeink is tapasztalják erőhatások jelenlétét. Egyik gyermek ugyanahhoz az eseményhez másképpen viszonyul, mint a másik. Közülük a hangadó véleménye lehet meghatározóbb akkor is, hogyha esetleg az a vélemény nem építő, de időnként egyenesen káros. Gyermekeket nevelő szülők időnként mondják a gyermekeknek, ne barátkozz ezzel vagy azzal, mert rossz magaviseletű. Aztán a gyermek, hogyha bölcs, akkor hallgat a szülő véleményére. Összefoglalva tehát azt látjuk, hogy az erőhatások sodorják az embert. Szeretnénk a jót, szeretnénk a szépet, de érezzük, hogy ezzel a jóval és a széppel együtt időnként megjelenik olyan hatás is, amely ezt a nemes szándékunkat akadályozza. Időnként szétválnak az értékek, és szűkebb világunk is megosztottá válik, amikor mi Istennek tetsző módon szeretnénk élni, de vannak a környezetünkben mások, akiknek ez egyáltalán nem fontos. Ők, így szoktuk mondani, világias módon, azaz a világ szerint gondolkodnak. Ez a kifejezés, világ, János apostol szóhasználatában kettős értelemben fordul elő. Jelenti egyfelől a lakóhelyünket, az életterünket, ezt a világot, amelyben élünk, amelyben a mindennapunk telik. Tehát úgy használja János apostol is ezt a kifejezést, ahogyan mi megszoktuk. Az tehát, hogy ebben a világban élünk, ennek egy kisebb darabja a hazánk, és ezen belül az a hely, szintén a világ, ahol otthon érezzük magunkat. De a világ szónak János apostol szóhasználatában van egy másik értelme is. Az Istennel szemben álló, tőle elszakítani szándékozó erőket és értékeket is jelenti. János apostol szóhasználatával élve úgy fogalmazhatunk, Isten vagy a világ. Nincs harmadik lehetőség az apostol szerint, vagy az egyiket követjük, vagy a másikat. Ennek a kettőnek az összefüggéséről szól mai igénk János apostol első leveléből. Így fogalhatnám össze röviden, arról szólunk ma, kereszténynek lenni a világban. A világban, amely tehát nem csupán a lakóhelyünk, hanem amelyben az Istennel szemben álló, tőle elszakítani szándékozó erők is jelen vannak. Kereszténynek lenni a világban, ez legelőször is azt a kihívást jelenti számunkra, mégis otthon lenni Isten teremtett világában. Annak ellenére, hogy ez a világ időnként sodor bennünket, feladatunk, tisztünk, az életünknek a kihívása, hogy mégis igyekezzünk otthon érezni magunkat benne. Isten egy nagyon szép és gazdag világot adott nekünk. A Szentírás számos helyen világossá teszi számunkra, hogy ez a világ és minden, ami benne van, Isten keze munkája. Konfirmandusainkkal is megtanítottuk, hogy Isten munkásságához hozzátartozik a világ teremtése és annak fenntartása. Mert ez a világ Isten műve, ezért minden, ami a világgal és a világban történik, Istené. Isten világa ma is, és az is marad, azért, mert ezt a világot ő alkotta. A világ szépségéről és gazdagságáról való sötét, humortalan lemondás az Isten jóságának a visszautasítását jelenti. Nekünk, keresztény embereknek szabad Isten teremtői munkáját meglátnunk a tiszta égboltban, a kellemesen sütő, melegítő napsugárban, a sarjadásban, a virágzásban, a növekedésben, az érésben, a gyermekkacagásban, a szépen megterített ünnepi asztal láttán, amit konfirmandusainknak készítettek el szerető szüleik. Kedves konfirmandusaink, kedves gyülekezet, lássátok meg Isten szép világában, a kis dolgokban is az Isten nagyságát. Mert aki nem látja a kis dolgok nagyságát, az nem látja meg a nagy dolgok kicsinységét sem. Aki az apró részletekben nem fedezi fel azt, hogy ez az Isten ajándékozó szeretetéből fakad, az az igazán nagy dolgokban sem látja meg azt, hogy amit mi nagynak tartunk, amit mi az életünket befolyásolónak tartunk, afölött Isten hatalmasan úr, azokat kezében tartja. Betegség, csalódás, kilátástalan körülmények, megüresedett jelen, értelmetlennek látszó jövendő, összekúszálódott élethelyzetek, ezeket látjuk mi igazán nagy dolgoknak. De mondom nektek, mindezek az Isten hatalmas kezében vannak. Lássuk meg tehát a kis dolgok nagyságát és a nagy dolgok kicsinységét. Isten azt mondja most nekünk az emberi szó által, légy otthon az Isten teremtett világában. De úgy, hogy tudd, Isten végcélja az életünkkel, nem ez a világ. Pál apostol mond ezzel kapcsolatosan egy nagyon fontos gyakorlati életszabályt, amikor így ír. És akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert a világ látható alakja elmúlik. Ez azt jelenti, hogy tud használni ezt a világot, amit Isten ad benne, de légy szabad tőle. Légy szabad attól az emberi természetünk miatt megromlott kínálatától, amelyet hiba volna elfogadni. Csak egy időre adta Isten azt, ami nekünk ebben a világban van. Egy időre kaptuk, de azért adta Isten, hogy az életünk élhetőbb legyen, gazdagabb és teljesebb. Keresztyénnek lenni a világban, ez tehát azt a kihívást jelenti a mi számunkra, otthon lenni Isten teremtett világában. Másodszor azt a kihívást is jelenti, harcban lenni Isten ellenlábasával. Pál apostoltól azt idéztem az imént, és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert a világ látható alakja elmúlik. Ez a pálapostoli mintha a világtól való bizonyos távolságtartása is int bennünket. A világot jogos bírálat illeti. Igényben János apostol így fogalmaz, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szem kívánsága, és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világtól. Az apostol tehát megvilágítja ennek a világnak, ennek az egyébként szép világnak az árnyoldalait is. Mert úgy van ez, hogy ahol fény van, ott árnyék is van. Ezekkel a gondolatokkal az apostol a kísértéseinkre utal. Minden embernek vannak kísértései. A keresztény embernek is vannak kísértései. Ezen egyáltalán nem kell, nem is szabad meglepődni. Jakab apostol ebben az összefüggésben így fogalmaz, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Tulajdon kívánsága, azaz saját kívánsága. Azt jelenti ez. Egészen személyre szabott kívánságok vannak. Olyan, amire a másik soha nem is szokott gondolni, mert ő azon a területen, amelyen mi esetleg sebezhetők vagyunk, erős. Ott mi gyengék vagyunk. Sőt, valaki minél jobban átadja magát Istennek, a gonosz, Isten nagy ellensége és ellenlábasa, annál jobban munkában van, hogy amit Isten felépített bennem, azt ő lerombolhassa. A kísértő azon fáradozik, hogy megtalálja a legkönnyebben sebezhető pontunkat. Az, hogy mindenkinek van kísértése, nem lehet mentség a bűnre. Egyetlen dolgot tehetünk, ellenállhatunk. Na de hogyan? Úgy, hogy tudhatom, hogy a kívánságom oka és közöttem ott van Isten. Nem a lehetőség van a kívánságom oka és köztem, hogy amit szeretnék, de tiltott terület, azt megszerezhetem, hanem számolnom kell azzal, és a hitnek ebben van óriási szerepe, hogy a kívánságom oka és közöttem ott van Isten. Vele állok szembe, amikor a kívánságom, a tulajdon kívánságom, az, ami a sajátom, ami a másiknak nem jelent alternatívát, csak nekem, édesget engem. Ha nem engedem, hogy ott legyen Isten, akkor nem az Isten szeretete, hanem a világ kínálata szerint járok el. A világtól való eltávolodás nem azért van, mert a világ világ, hanem azért, mert ez a világ számos területén gonosz. A gonoszsága pedig a Szentírás szerint éppen az emberrel van összefüggésben. Ezernyi kis és nagy dolgot kívánunk, és vagyunk tőlük függőségben. Az ember nem tud, vagy nehezen tud szabadulni tőlük. Ez önmagában, hogy függünk valamitől, akár jó is lehetne akkor, hogyha a kívánságunk tiszta és nemes volna. De a veszélye abban van, hogy hiányzik belőle ez a pálapostoli mintha, hogy akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének, mintha az, amit ez a világ pozitívumaiban kínál, csak éppen arra lenne szükséges, hogy az életem teljesebb legyen, de azt, amit ennek a világnak az árnyoldala is tárcán kínál, azt nekem nem kell elfogadnom. Úgy éljünk a világ javaival, mintha nem élnénk vele, vagyis ne függjünk tőle. Luther, a reformátor így tanít, amin az ember szíve csügg, amire ráhagyja magát, az, ami Istenünk. A kérdés tehát az, hogy kit szeretünk, mind csügg, és mihez kötődik a szívünk. Ha a kötődésünkből hiányzik Isten, akkor csak mulandó értékek csügnek a szívünkön. Ebben a harcban valljuk meg, hogy mi időnként egyedül maradunk. Keresztyénnek lenni, ezért azt a kihívást jelenti nekünk, ahogyan láttuk először, otthon lenni Isten teremtett világában. Aztán a folytatásban azt láttuk, hogy harcban lenni Isten ellenlábasával, ügyelni a pálapostoli mintha életszerű figyelmeztetésére. Harmadszor azt is üzeni nekünk Isten ezáltal, szabadnak lenni az ő szeretetére. Ahhoz, hogy mai igénket jól értsük, tudnunk kell, hogy János apostol miért ilyen végletesen fogalmaz, ahogyan alapigénkben hallottuk, aki a világot szereti, nincs meg abban az Isten szeretete. Vagy hogy ami a világban van, a test kívánsága az, és nem az atyától van. Végletes fogalmazás. Isten vagy a világ. Nincs és. Nincs az a megoldás, Isten és a világ. Hanem ha meglátom a világ a ajándékaiban azt, hogy ez biztosan Istentől van, akkor a világ árnyoldalát már el is utasítottam. Az apostol korában a kereszténység mellett, sőt annak ellenében volt egy nagyon népszerű vallási, filozófiai irányzat, amely egyebek mellett azt tanította, hogy ezt a világot és az ember életét az ellentétek határozzák meg. Vallották, hogy az emberben isteni eredetű elemek vannak. Tehát mi emberek eszerint a tévtanítás szerint isteni eredetűek vagyunk, így ahogy vagyunk. Ezeknek az elemeknek a felfedezésében és azoknak az istenséggel való újra egyesülésében kell keresni a megváltást. A megváltás etan szerint tehát az emberben van elrejtve. A megváltás, azt tanították, bennünk van. Azt tartották, hogy a világ azért gonosz, mert világ. Ezzel szemben a kereszténység azt mondja, a világ azért gonosz, mert Isten szép világát kellőképpen megrontottuk. Beszélhetnénk az ihatatlanná lett vizeinkről, a szennyezett levegőnkről, a naponként kihaló állatfajokról, a különböző betegségekről, amelyek igazolhatóan az emberrel vannak összefüggésben. Ennek a tévtannak a követői úgy gondolták, hogy Jézus Krisztus golgotai kereszthalála feleslegessé tehető. Azért, mert nem kell külső megváltás, nem kívülről kell, hogy jöjjön a megváltás elrontott életembe, hanem ez bennem van, csak meg kell találni. A megváltás tehát aféle bennünk rejlő képességnek, önmegváltásnak gondolták. Ne képzeljük azt, szeretett testvéreim, hogy ez 2000-es gondolat, és túlhaladta az idő. Mai megfelelője ennek a veszélyes tannak az ezotéria. Modern megjelenési formájában tulajdonképpen szó szerint ugyanezt hirdeti, csak másképpen hívják. Ezzel szemben tehát a Szentírás világosan tanítja, hogy Isten ezt a világot jónak teremtette, de az ember bűne miatt végzetesen megromlott. És önmaga erejéből ez az ember, mert hogy része vagyunk a teremtett világnak, nem képes megváltani azt. A megváltás pedig egyedül Jézus Krisztus kereszthalála által történt. Tehát nem belülről, nem bennünk van ennek a gyökere, hanem kívülről, Isten felől. A János apostol korabeli veszedelmes tévtan a világot kezdettől fogva gonosznak tartotta, mert az emberben lévő isteni eredetű elemeket nem engedte kibontakozni. E gondolat szerint a világ eseményei kettős síkon zajlanak. Vannak, akik az üdvözítő tudást egy titkos tan segítségével birtokolhatják, fel tudják magukban szabadítani a bennük rejlő isteni elemeket. Még mások ennek híjával vannak. Akik ezt a tudást birtokolják, azt mondták róluk, azok világosságban vannak. Akik híjával vannak, azok pedig sötétségben járnak. Ez a kettős gondolkodás földi világunk természetében azt látta, aminek a világnak nem kellene lennie. Ha a világ természete nem ilyen lenne, akkor minden tökéletes lenne. Nem mi vagyunk az oka annak, amivé a világ lett, hanem a világ önmaga lett az oka annak, amivé lett. A tévtan követői gondolkodásában minden a világ ellenében történik. Ezzel az irányzattal szemben a Biblia azt mondja, hogy ez a világ minden nyomorúsága ellenére is Isten kezeműve, az ő munkája, az ő teremtménye. És Isten ebbe a megromlott értékrendű világba kívülről, tőle elküldte az ő fiát. Ezt a világot ő oly igen szerette, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De ezt a Jézusban eljött világosságot a sötétség nem fogadta be. János apostol azt is mondja másutt, hogy a világ a sötétséget inkább jobban szerette, mint a világosságot. Sőt, mai igényben azt is megfogalmazza, hogy ez a világ csak lakóhelye a gonosz kívánságoknak, és azáltal válik a világ gonosszá, ami benne az ember által történik. János apostol is kétféle hatásról beszél. Használta a tévtanítók kedvenc kifejezéseit, de nem abban az értelemben, ahogy azt a titkostan követői tették. Új tartalmat adott nekik, mintha a saját fegyverükkel támadta volna őket. Azt mondja, az egyik hatás Istentől indul, az ő szeretetétől. A másik hatást pedig az apostol tehát világnak nevezi. A kettő viaskodik bennünk egymással, a jó és a rossz, a világosság és a sötétség. Krisztus hatalma által teljesen szabadok vagyunk azt tenni, ami Istennek kedves. Nem vagyunk kiszolgáltatottjai a gonosznak. Azért, mert Krisztus feltámadása megkötötte, korlátok közé szorította a gonosz irántunk megnyilvánuló hatalmát. Valaki egy hasonlattal élve így fogalmazta ezt. A gonosz, amely bennünket támad, olyan, mint a láncos kutya. Egy bizonyos határon belül van hatalma. Egy bizonyos határon belül támadhat bennünket. De ezen a határon túl bármennyire is mérges, és bármennyire is veszedelmes, nem árthat. Azért jöttem, hogy elmondjam, élhetsz ezen a határon túl. Mert ez a határon túli tartomány az Isten szeretete. Élhetsz, szeretett gyülekezet, azon a tartományon, azon a területen, ahol a gonosz hatalma már megkötött hatalom, és ezt a helyet a mi Urunk elkészítette nekünk. Kedves konfirmandusaink, gyermekek és felnőttek, amikor erőhatások sodrában lesztek, emlékezzetek, hogy amit ez a világ éppen akkor kínál, van-e benne Istennek helye, hogy a kívánságotok oka és közöttetek, ott van-e Isten, aki szemben áll veletek? Ki lehet kerülni? Be lehet menni abba a tartományba, ami a láncon belül van. De bizony nem érdemes. Mert Jézus Krisztus feltámadása által, mondom, legyőzte azokat az erőket, amelyek rosszabbik énünket akarják felmutatni a cselekedeteinkben, a beszélgetéseinkben, szavainkban és a gondolatainkban. Összefoglalom. Kereszténynek lenni a világban. Ez a mi dolgunk. Ez először is azt a kihívást kínálja nekünk, mégis otthon lenni az Isten teremtett világában. Másodszor harcban lenni Isten ellenlábasával, aki jól ismeri ennek a világnak a természetét, és amit Isten nekünk jónak szánt, amit nemesnek szánt, azt el tudja rontani, és ki tudja játszani. Végezetül szabadnak lenni az Isten szeretetére, arra, amit Jézus Krisztusban mutatott meg nekünk. Lehet élni sodródó alternatívákat kínáló világunkban, azon a tartományon, amely a veszélyeztetett területen kívül van. Nagyon egyszerűen, ott van-e kívánságom oka, és közöttem Isten. Adja meg Szent Lelke által azt, hogy mindig vele szembe, az ő közelségében döntsétek el, mi a jó és mi a rossz. Ámen. Jöjjetek, emeljük fel szívünket, köszönjük meg Isten velünk közölt kegyelmét. Köszönjük örökkévaló, hogy nálad van szabadulás. Ha a világ vonzásának engedve egészen messzire sodródunk tőled, és ennek veszélyét nem is érezzük igazán, mert ebbe születtünk bele. Isteni tisztaságod ős emlékezete akkor dereng fel bennünk egy-egy pillanatra, amikor kezünk alatt tönkretett földi világunk romlottságának súlya jobban nehezedik ránk, mint ahogyan azt megszoktuk és természetesnek tartjuk. Köszönjük, hogy az Isten tisztelet, az ige hirdetés, jelzés mennyei világodból, hogy lehet másképpen, tisztábban és igazabban is élni, mint ahogy azt megszoktuk. Segíts, hogy engedjünk ennek a hatásnak, és a világ sodrásával, a te erőddel ellenállhassunk. Oltalmadba ajánljuk forrongó világunkat, kérve fékezz meg a vérontást. Amikor a világ a bennünk lévő gonosz által formált arcát mutatja, emlékeztess bennünket ama Krisztus arcra, amelyben nem indulat, nem erőszak és nem vérontás látszik, hanem a te békességed és a te kegyelmed. Mutass irányt, hogy családban, munkahelyen, emberi kapcsolatainkban lehet másképpen is élni, mint ahogy ezt a világ diktálja. Hozzád folyamodunk betegeinkért, a sírókért, kérve légy oltalma azoknak, akik korábbi biztonságukat elveszítették. Áld meg anyaszent egyházunkat, népünket, nemzetünket, e jelenlegi határainkon innen és túl. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 312. dicséret első és negyedik versét. 312. dicséret első és negyedik versét, az első verse így kezdődik, Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. helyetek, vegyük Isten áldását. Jézus mondja, e világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én meggyőztem e világot. Amen.